A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egy pár évtizeddel ezelőtt a mozi volt a fiatalság egyik fő szórakozási, szabadidő eltöltési helye. Alig várták az újabb filmeket, amelyekre csoportosan látogattak el. Azonban az internet és az okostelefonok elterjedésével nagyban változtak a fogyasztási szokások a filmek esetében is. Először ott voltak a kalóztartalmak, utána megjelentek a különféle streaming felületek, most pedig a közösségi média, ahol egyrészt jelen vannak a rövid, pár másodperces filmek, másrészt pedig megtalálhatók a vertikális filmek is, amelyek már célzottan telefonra, az okostelefon kijelzőjére készültek. De vajon átveheti a széles vászon helyét az okostelefon? Témánk: filmfogyasztás az okostelefonok korában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0747-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk: marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Németh Szabolcs előtt filmkritikus, újságíró, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Kollégák vagyunk, tegeződni fogunk, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek téged is, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mekkora érdeklődés övezte a mozit, amikor megjelent, amikor be lehetett ülni a széles vászon elé, és most nem feltétlenül csak Romániára gondolok, hanem akár az Egyesült Államokra, a Nyugatra, ahol legalábbis filmekből tapasztalva, hogyha már erről beszélgetünk, sokkal nagyobb kultusza volt ennek.
Hát már ugye a 19. század legvégén megjelenik a mozi, mint intézmény. Tehát sokszor ugye keresik a filmtörténészek, hogy megjelöljék azt a momentumot, amikor a film megszületett, és valójában a mozi élmény születéséhez kötik a legtöbben. Ugye ez 1895-ös december 21-2. Nap, amikor Párizsban ugye a Lumière fivérek az első nyilvános mozivetítést lebonyolítják a saját filmjeikből, amikor is ugye tényleg az a filmfogyasztási klasszikus forma megalapozódott, hogy emberek jegyet váltanak, beülnek egy sötét terembe, és egy nagy, vagy akkor még nem olyan nagy, de nagyobbacska mozivászton egy mozgóképes előadást néznek meg. És ez a dátum konszolidálódott a leginkább. Persze azelőtt is voltak már mozgóképek, különböző próbálkozások voltak a 19. század második felében, de hogy a mozi születése az 1895. És onnan robbanásszerűen történtek a dolgok. Tehát, hogyha megnézzük, hogy például Magyarországra már a századforduló első éveiben jöttek mozikaravánok, majd szépen kialakultak a mozi hálózatok, vagy az ős mozi hálózatok. A kérdésedre fókuszálva, nagyon is népszerű volt már a kezdetektől. Mert hogy hozzáférhető volt. Tehát ne felejtsük, hogy a filmet ma művészetként definiáljuk. Ez a film történetének a feléig, még az 50-es évekig nem volt divat a filmet művészetként meghatározni, inkább ilyen szórakoztató ipari termékként. Maguk a film alkotók is így tekintettek rá, tehát ha Alfred Hitchcockot, akit ma az egyik legnagyobb filmrendezőnek tartunk, őt megkérdezzük, hogy művész úr, ön ezt hogy gondolt, akkor nem feltétlenül fog ezzel a címmel, hogy művész azonosulni, hanem ő egy ilyen porondmesterként, aki hát kellemesen átverve a nézőket és őket manipulálva egyfajta ilyen mesteremberként definiálja magát, mint sem filmművészként. Éppen ezért a filmnek az első 50 éve arról szól, legalábbis Amerikában, hogy és szinte egész Európában is hogy a film az egy szórakoztató ipari forma. Tehát inkább a vásárok, a cirkusz világához tartozik. Éppen azért, mert hogy nem művészet, és végképp nem magas művészet, tehát megfizethető. Ami azt jelenti, hogy a legszegényebbek, akik annak idején a legtöbben voltak a világon, azok megengedhetik maguknak, mint szórakozási forma. Van egy kifejezés, ez a Nickelodeon, ami sokan gyerek műsorok sugárzásával foglalkozó adónak ismernek elsősorban, de ez a kifejezés a Nickelből, az 5 centesből jön, amit az amerikai Nickelnek hívtak, és kvázi hívnak mai napig is, és ebből alakultak ki a 900-as években és a 910-es években a mozi hálózatok, ahol ilyen 10 perctől 20 percig terjedő filmecskék, vagy több filmecske szerepelt a műsor, amiben 5 centet befizettek, ami nagyon kevés volt, és bárki egy egyszerű munkás embernek is megfizethető volt, és ennek fejében látott egy mozgóképes előadást. A patinás filmszínházak kora az csak a későbbiekben érkezik el.
Említetted, 1895, ekkor kezdődött a mozinak a története, de mikorra tehető a mozizás úgynevezett aranykora, mert hogy lehet olyan legendákat hallani, hogy a gépész beillesztett egy filmkockát, tehát egy képkockát, ami valaminek a reklámja volt, és akkor az emberek nem látták, de valahogy ott a tudatalatti elkezdett dolgozni, és ennek hatására megnőhetett bizonyos termékeknek a vásárlása, miután elhagyták a mozitermet. Tehát mikor volt ez az aranykor, illetve az általam felvázolt történet, az megtörténhetett, vagy ez csak egyfajta ilyen városi legenda?
Hát először is mikor volt a mozi aranykora, nem tudom őszintén megmondani, valamikor a televíziózás megjelenése előtt, és a nagy formátumú mozgóképes megjelenés után. Tehát valamikor szerintem a 1920-as évek végétől az 50-es évek derekáig. Ezt is szokták például, hogyha Hollywood felől közelítjük meg a filmtörténetet, akkor ezt a közbelső korszakot nevezik Hollywood aranykorának. Ez amikor az emberek tömegével jártak moziba, akkor volt a csúcson a mozilátogatás, ugyanígy szerintem Európában is elképesztően megnézi például a magyar számokat, a második világháborúig, sőt a második világháború alatt elképesztő számban jártak az emberek moziba, tehát a Karádi filmet több millióan láttak 1943-ban, vagy akár 44-ben is. Pont most olvasom Ablonci Balázsnak az Utolsó nyár című könyvét, ami a 1944 nyarát taglalja, és hogy mi történt ugye, mielőtt a front áttépte volna Magyarország határát, és akkor az emberek moziba jártak, és elképesztő mennyiségben mutatták a filmeket. A másik statisztika jut eszembe, 1956-ban mutatják be a Hannibal tanár úr című filmet, akkor Magyarországon laknak, hát ilyen 8-9 millió ember lakik, és abban 3 millió látta azt a filmet. Tehát olyan közösségi élmény a film, hogy nem csak, hogy közösségként a moziba, hanem egy adott premiért lát egy ország harmada negyede. Ezt mondjuk, nem tudom, Amerikában ezt lehet-e vonatkoztatni, de hogy ott is el tudom képzelni, sikeres filmnek a mozi kifutását, azt megtapasztaltam, mondjuk az ország 10-15%-a konstans egyszerre.
És ez akár már több 10 millió embert is jelent, ugye bár.
Igen, tehát nagyon ilyesmi, ilyen adatokkal, meg ilyen képzetekkel tudok neked szolgálni erre a kérdésre. Az, hogy valaki befűzötte szubtilis tartalmakat a filmbe egy-egy kocka erejéig, én szerintem ez inkább városi legenda, mint valóság. Gondolom, te most elsősorban a product placementről kérdezel.
Igen, igen, de termék megjelenítésről. Ugye általában azért üdítőitaloknál, vagy üdítőitalokra vonatkoztatják ezt, hogy azoknak a termék megjelenítése volt elrejtve a szószoros értelmében a filmben.
Szerintem ezt sokkal explicitebben csinálták, tehát hogyha a product placement történetét nézzük, vagy fogalmazunk akkor magyarul a termékelhelyezés történetét, akkor egész Verne Gyuláig kell visszamennünk. Tehát Verne Gyula már korábban nagyon népszerű író volt, és amikor a 80 nap a föld körült megírta, ugye Phileas Fogg történetét, akkor különböző hajós társaságok keresték meg őt, hogy az ő hajóján utazzon a főszereplő figura Phileas Fogg, és ezért Verne állítólag fel is zsebelt nem kevés pénzt. Ugyanakkor, ahogy a mozgókép megjelenik, úgy a termék megjelenítés is ott van. Nyilván itt a film egy piaci alapon működő dolog. sok ember csinálja sok embernek, és akik csinálják, azok nyerészkedni szeretnének rajta. Ez mai napig is szabály, hogyha a kereskedelmi film felől nézzük, értelmezzük a filmet, ez régen is pont olyan ilyen volt. Most mondok neked egy példát, a Wings című film, ez egy elfeledett, de korábban olyan népszerű film volt, az első Oscar-díjon ez nyerte a legtöbb díjat, még a 20-as évek legvégén. Ott ilyen pofátlanul a képen nézi a főszereplő azt a bizonyos márkájú csokoládét, amit néz, hosszú másodpercekig mutatva a premier plánból csokoládét. Nem volt mellékes például a 40-es években sem, hogy akár a nagy hollywoodi sztárok, Humphrey Bogart, Clark Gable, John Wayne milyen típusú cigarettát szívnak, vagy milyen márkájú cigarettát szívnak. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok voltak. Természetesen üdítőital, annak idején még alkohol reklámot is lehetett, ezek ott voltak, tehát semmi újdonság és semmilyen novum nincs abban, hogy termékelhelyezések vannak filmekben, ez nagyon rég kezdődött a mozi születésével gyakorlatilag. Az, hogy valamit egy másodpercnyi ideig vágjunk be, szerintem az annyira szubtilis és annyira nem kifizetődő, hogy egyszerűen szerintem ritkán alkalmazzák. Ezt ilyen, ilyen kémfilmekben látjuk, hogy így akarnak üzenni a nem tudom kicsodák, vagy így akarják manipulálni a tömegeket, hogy ilyen szubtilis, tizedmásodpercnyi erejéig eldugott képkockákat mutatnak. Hogyha termékelhelyezésről van szó, akkor én szerintem elképesztő méreteket és furcsaságokat tud ölteni ez. Olyannyira, hogy vannak filmek, amelyet külön, ugye Kína egy sokkal nagyobb filmpiac, mint Amerika. Gyakorlatilag egy amerikai filmnek lehet, hogy nagyobb profitja van Kínában, mint az Egyesült Államokban, vagy a világ többi részén összesen. Emiatt ugye a kínai piacot ki kell elégíteni, és ennek azért vannak feltételei, ugyebár, mert Kínában cenzurázzák a filmeket, annak előtt egyre több hollywoodi filmet engednek be, de hogy ezeket cenzurázni kell különböző, hát a kínai kommunista párt ideológia szellemében, és néha márkákat ki kell cserélni, tehát látsz ilyen blockbuster filmeket, a Transformers-t, aminek jeleneteit, vagy snittjeit kétszer forgatják le, Kínában azt egyik verziót, a világ többi részére a másik verziót küldik. És például termékelhelyezésekkel. Egy kínai termék van az egyikbe, a másikban pedig egy nyugati világban forgalmazott termék van. Még ilyen vasztorikat mondhatok neked egyet-kettőt, ha belefér, de hogy például van a... Ugye márkaneveket nem szeretnék mondani, de hogy van a harapott almás logós okos telefon, ami a piacnak a nagy százalékát teszi ki. Például csak úgy szerepelhet ez a telefon hollywoodi filmekben, hogyha az csak a jó szereplőnek a kezében van. Az akciófilmek, vagy a szuperhős filmek negatív szereplőjének a kezében nem lehet az almás logós telefon. Tehát, hogy ilyen történetek is vannak ebben a furcsa product placement világban.
És akkor most a termékek után térjünk vissza a mozira, illetve arra, ami a mozi után következett, vagy a mozi aranykora után. Itt említetted a televíziót. Én ezt azért választanám külön, mert a televízióban ott vannak a reklámok, ott vannak a megszakítások a filmekben, ellenben mondjuk a CD-kkel, DVD-kkel, akár a videokazettákkal azelőtt. Mekkora érvágást jelentett a moziknak ezen technológiák megjelenése és betörése, már ha egyáltalán itt beszélhetünk problémáról, kiesésről, de úgy sejtem, hogy igen.
Hát amint a televízió megjelent, onnantól a mozikban nem járt annyi ember. Viszont a filmművészete jó dolog történt, hogy nem járt olyan sok ember moziba, mert hogy a fiatalok kezdtek el moziba járni. Ugye az, hogy a 30-as, 40-es évek Amerikájában az átlagos mozi néző életkora 40 és 50 között volt. Ez mondjuk a 60-as, 70-es évek lenne egy 20-ra szinte. Ami azt jelenti, hogy amikor otthon a televízió megjelent, akkor az emberek, akik dolgoznak, felelős felnőttek, otthon ültek, és az otthon kényelmében kezdtek el mozgóképeket fogyasztani a televízió képernyőjén keresztül. És akkor ugye a fiatalok hova mentek? Hogy ne érnek otthon, hát a moziba mentek, a mozi sötétjébe elmentek filmet nézni. És a filmművészeten azért meglátszik. Én nagyon szerettem a 60-as évek derekától a 70-es évek középig tartó amerikai filmművészetet, ami tipikusan hollywoodi filmművészetet, és már azért nevezem a művészet szót, mert hogy pont olyan fiatal, erős víziójú alkotók kezdték el a filmeket gyártani fiataloknak, akik addig nem jutottak lehetőséghez, már csak koruknál fogva sem, mert hogy nem a lázadó fiatalok kultúrájára voltak kíváncsiak az 50-es nézők. De hogy megjelent a televízió, és az szinte instant népszerűvé vált, az idősebb generáció otthon ült, a fiatalok meg bent maradtak a városba, és élvezték a mozi sötétjét, és a pergőképeket. És ez megújította a filmművészetet. Tehát ha a mozi mint bizniszre rossz hatással volt, de a filmkultúrára nagyon hatással volt például a televízió.
Arra gondolok, hogy lehetett látni filmeket, amelyekben elmennek akár autós moziba az emberek, ez nekem egy nagy vágyom, hogy eljussak egy ilyen autós moziba, ezt nem is titkolom, mint a négykerekűek, és nem csak a négykerekűek szerelmese, de hogy napjainkban ki jár moziba, és egyáltalán milyen lehetőségük van erre?
Na igen, tehát nyilván itt az a kérdés, hogy maguk a filmszínházak, amit mi mindig a megfelelő közegnek tartunk arra, hogy egy filmet befogadjunk, azok vannak ugye válságban. Főleg olyan kulturális kispiacokon, vagy perifériákon, mint például Erdély, vagy akár az egész Románia, vagy akár az egész Kelet-Európa. Tehát én úgy gondolom, hogy a mozit nem kell temetni még, hogy rövid választ adjak, ha majd hosszú akarsz, akkor kérdezel. Nem kell temetni, csak egyszerűen beszűkül a közönsége. Tehát azért mondom, a 40-es, 50-es évektől egyre szűkül a moziba járás, vagy a moziba járók közössége. Még mindig annyi kijön, hogy különböző mozihálózatok azok fent tudjanak maradni, de hogyha például csak a városunkat, Marosvásárhelyet nézzük, akkor emlékszem, hogy 15 évvel még két mozi működött, ma már egy se működik a városban, most klasszikus művészmozira gondolok. Tehát egy épület, amit a központban találunk meg, nem egy mólnak a részeként, hanem moziként per filmszínházként működik. Erdélyben ezelőtt 10 évvel szinte egy se volt. Kolozsváron volt a Viktória mozi, aztán szerencsére megnyílt a Művész mozi, a Florin Pérszik mozit azért már ilyen mólízű mozinak tartom. Ugye Csíkban van egy kezdeményezés, a Csíki mozi az néha napján vetít filmeket, Sepsiszentgyörgyön elég jól megy. Most Maroshévízen, ahol én származom, ott is megnyílt pár évvel ezelőtt a mozi, de nyilván elsősorban, ha nem vetítenek blockbustereket, akkor nem tudja fenntartani magukat. Meg nyilván közösségi finanszírozás alapon működnek, vagy az önkormányzat tartja fenn őket, vagy is. Tehát, hogy ezzel csak azt fogom illusztrálni, hogy míg a 70-es években, vagy akár a rendszerváltás után rögtön, vagy akár a 80-as években egy város, egy akkora város, mint és el tud tartani 5-6 mozit, úgy ma már egyet se tud eltartani. Ez nem azt jelenti, hogy nem járunk moziba, csak kimegyünk a mólokba, és ott megnézzük a számunkra nagyon erősen promovált, jó PR-ral ellátott filmeket, tehát a közönségfilmeket, a kommerszfilmeket. A művész filmek azok nyilván kevésbé hozzáférhetőek, hiszen a nagy mólók nem vállalják ezt be. Tehát azt akarom mondani, hogy ha te a klasszikus mozizásról, a filmszínházas mozizásról kérdezel, akkor erre van még igény, csak ez egy presztízs igény. És igazából egy presztízs igényé, hát degradálódott, mondhatjuk így, sajnos.
De vannak még civil kezdeményezések, ahol szintén lehet filmeket, és nem csak a nagy konzumer filmeket megtekinteni.
Mire gondolsz pontosan?
Édentől keletre?
Ja igen, hát jó, most oké, köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélgessek. Ugye hát én működtetek egy filmklubot Marosvásárhelyen, ami szintén nem ideális körülmények között mutat filmeket, de legalább olyan filmeket nézünk, amit máshol nem lehet. Ugye vannak ilyen fogalmak, tehát nem elég, hogy nincs nekünk művészmozink, azért zárójelben megjegyzem, hogy belsős információim szerint legkésőbb 2026-ra lesz valami, de addig is a Marosvásárhely központjában nem lesz művészmozi. Viszont mi egy a GKF-ban ugye egy ilyen kezetleges vásznan, de legalább tiszta, ez nagyon fontos, nem koszos, vagy nem tudom, lehet rá vetíteni, van egy vetítő, és vannak hangfalak, így meg tudunk nézni olyan filmeket, amit máshol nem látnánk. Tehát, hogy oké, hogy is művészmozink, de vannak ilyen fogalmi utánjátszó mozi, nem tudom, ismered ezt a fogalmat. Tehát még például Magyarországon, tiszteletlenül tudom, hogy Szolnokon, ami egy kisváros, tehát nem nagyon Marosvásárhelynél, mondjuk a 80-as években nem csak, hogy ilyen mozi volt, olyan mozi volt, meg amolyan mozi volt, hanem volt utánjátszó mozi, ami azt jelenti, hogy miután a film kifutott a mozikból, tehát még volt egy mozi, meg lehet nézni hónapok után is. Tehát még erre is volt piaci igény. Tehát gondolj bele, mennyire beszűkült a moziban járóknak a sora. Igen, mi szerdánként este 7-kor szoktunk összegyűlni a G-Caféba, és ott megnézzünk valamilyen filmtörténeti érdekességet, amiről én hablatyolok pár szót, és utána pedig élvezzük.
Mekkora közösségi élmény is lehet valamire számítani január 15-én? Apropó szerda.
Ja, igen, holnap kezdünk, nyitjuk az új évadot, a Dr. Strangelove című Stanley Kubrick filmet nézzük, és februárig pedig ilyen különböző társadalmi média szatírákkal kedveskedünk a közönségnek. Jövő héten a Farok csóvája című amerikai szatírát nézzük, majd azután a Gyula Vitéz télen nyáron című 1970-es években készült, szerintem a tanú fergetegességével vetekvő magyar média szatírát fogjuk megnézni. Ezt csak azért mondom, mert hogy nyilván jönnek az emberek, másrészt, hogy ilyen dolgokat is nézhetünk, és szerintem ezek fontos dolgok abból a szempontból, hogy azt se tudjuk, hogy mi elérhető, honnan keressünk. Tehát ha már a Digitális Világ című sorban vagyunk, akkor ez a digitális világ azért nagy ígéret volt a mozgóképek elérhetősége szempontjából. De nyilván kerül utakon bármilyen filmet be lehet szerezni. Sajnos én is muszáj néha kerül utakat választok, hogy filmeket beszerezzek. Úgy, hogy egy könyvtárba bemegyünk, és mondjuk a magyar irodalom klasszikusait akár egy községi könyvtárból is ki tudom kérni, de is beszélek, akkor bevek a városi könyvtárba, szerintem a magyar irodalom történet 80%-át, vagy a kanonizált magyar irodalom történet 80-90-95%-át leveszem a polcról bérmentve ingyen, és ha 3 héten belül visszaviszem, akkor meg se büntetnek érte. Egy filmet hol kapok meg? Tehát a Fábri Zoltán utószezon című filmét hova menjek, hogy megnézzem, hogyha meg akarom nézni ezen a héten. Mert feliratkozhatnék ugye a Filmjóra is, a magyar filmtörténeti streaming platformra, csak hát az geokódolva van Magyarországra.
Hát igen, vannak, amiket nem sikerült megoldani, de hogy még maradván egy gondolat erejéig az Édentől Keletrenél, mekkora a közösségi élményt nyújt ez, vagy mennyire érdeklődnek ez iránt az emberek, és hol lehet megtalálni a részletes programot, hogy írott formában is akár a hallgatók elér tárgyuk.
Édentől Keletre filmklub a Facebookon, meg kell lájkolni, és ott vannak a Facebook események, és el kell jönni. Hát mi ennél 20-as törzs közönséggel számolunk, de hát hogyha ez 50-nél duzzad, akkor én nagyon boldog leszek. Úgyhogy jöhet bárki szerdánként este 7-től a gépbe.
És akkor érkezzünk meg az internethez és a kalóz tartalmakhoz, ugye ez jó. Az, amit így finoman, de érintettél, mert hogy ingyen is lehet filmet nézni, nem törvényesen, de ott van ez a lehetőség, és amíg tőlünk nyugatabbra létezik az internetrendőrség, és komolyan is veszi ez a feladatát, addig nálunk nem igazán lehet azzal szembesülni, hogyha lekalózkodunk valamit, akkor annak esetleges jogi, törvényi következményei lesznek. Tehát ingyen tudunk filmeket letölteni, megnézni, és lényegében ki sem kell mozdulni a házból. Hogyan változtatta meg ez a jelenség a filmfogyasztási szokásokat, illetve nyilván, hogyan érintette a mozikat, akár filmklubokat?
Hát a filmklub kultúra az jobb lett, nyilván elérhetőek lettek a filmek. Ez egy bonyolult kérdés, és több szempont is van. Tehát most az a kérdés, hogy az ember akkor kezd el idézősen lopni, amikor valamilyen igénye van, és azt nem tudja másképp kielégíteni. Most értem ez alatt azt, hogy nincs pénze kifizetni, szereti a filmeket, de hogyha most gondolj bele, hogyha te, Szilárd Ekkén, menjél minden héten kétszer moziba, akkor milyen mélyre kényülj a pénztárcádba? Meglehetősen mélyre. Nyilván ennek annak is az oka, hogy egyre kevesebb járnak moziba, tehát jó drágán kell adni a jegyet. Tehát rengeteg önmaga farkába harapó probléma van itt. Ugyanakkor a kalózkodás, megint az a kérdés, hogy most kit kit károsítunk. Nyilván a film gyártó stúdiókat károsítjuk, hogyha amerikai szuperdrága filmeket töltünk le. De mi van akkor, hogyha az állami pénzből készült filmeket töltjük le? Akkor kit károsítunk, magunkat? Hogy szintén nem tudom. Tehát itt megint ugye film és film között van különbség. Vagy hogyha a német adófizetők pénzén készült filmet kalózkodjuk le, akkor kit károsítunk meg. Tehát most ezek ilyen buta kérdéseknek tűnnek, de van, aki tényleg emlékségesen szokott filozofálni rajta. Megint ugye az elérhetőség, tehát ha be tudnék menni a könyvtárba, vagy nagyon sokan be tudnánk menni a könyvtárba, és mondjuk igényünk formálódna arra, hogy magyar filmtöreti klasszikusokat nézzünk, vagy nem olyan régen készült klasszikusokat, vagy 10 évvel ezelőtt készült filmeket, és elérhetőek lennének DVD-n, akkor azt mondanám, hogy nincs szükség kalózkodásra. De nem lehet ezt megtenni, ugye. Másrészt pedig ugye van itt egy fantasztikus lehetőség, hogy mondjuk műveljük magunkat. Tehát, hogyha elérhető minden film, akkor azt jelenti, hogy feltételezhetjük, hogy bárki ezt könnyen hozzá tud férni, és akkor ugye beszélhetünk egy széleskörű filmkultúráról. Ennek a potenciál is megvan a kalózkodásba. Én úgy gondolom, hogy nagy harcokat megpróbálták levívni a stúdiók. Ez a zenében is megtörtént, ez a fordulat. Az egészre a válasz végülis a streaming volt. A streaminggel pedig az a baj, hogy most már túl sok streaming felület van. Ugye ezzel is kell foglalkozni, mert ugyanúgy, hogy ma, ha el akarsz menni moziba, akkor ugye hát 30 éves mozijegyekről beszélgettünk Marosvásárhelyen, de hogyha meg akarsz, vagy széles spektrumból akarsz választani filmet esti nézésre a családdal, vagy magadra, vagy bárkivel, akkor ugye egy szolgáltatónak a kínálatára vagy rá szorulva, vagy rá korlátozva.
Már ha nincs N szolgáltató.
Hát igen, csak N szolgáltatónak az előfizetés, megint a fizetések már mérhető százalék, hogyha te előfizetsz erre, arra, meg amarra is, és akkor megjelent a múlt héten egy másik szolgáltató is, akkor arra is, meg arra is, és így össze lehet harácsolni, de nem. Most már kezd egy újfajta modell kialakulóban lenni, és remélem, hogy ez 5 év múlva azért előre fog törni, és népszerű lesz. Mégpedig az, hogy lesznek ilyen meta előfizetési lehetőségek, most nem a Facebookot működtető nagy cégre kell gondolni, hanem a szó eredeti értelmébe, hogy például több ilyen streaming szolgáltató adatbázisából egy pár eurócentért megvásárolsz egy filmet, ami mondjuk 24 órán át nézhető részedről. Mert lehet, hogy te filmet akarsz nézni az X-ből, de akarsz az Y kínálatából is egyet, és a Z-ből is, meg a B-ből is, csak hogy te nem akarsz B-re, C-re, Z-re és Y-ról is előfizetni, mert az mondjuk 100 euró lenne havonta, hanem akkor mit tudom én, 2 euró érte megvásárolsz ezek kínálatából különböző filmeket, és akkor összeraksz magadnak egy, mit tudom én, 10-es listát, amit meg tudsz nézni abban a hónapban, például 3 euróért, most csak hasamra csapva mondtam egy összeget. Tehát ezt a fajta modellt még ki kell találják, de dolgoznak rajta, és lesznek ilyen kínálatokat agregáló, meg ezekből a kínálatokból szelektáló ilyen előfizetési modellek. Szerintem ez lesz a jövő, mert tényleg előfizetni mindenre nem lehet. Én azt szoktam csinálni, hogyha engem kérdezel, mert egyfelé megkérdeztél, akkor...
Mit szoktál csinálni, hogy ne fizess elő havi több száz leértékben különböző streaming szolgáltatásokra?
Hát azt csinálom, hogy minden évben egy hónapra előfizetek egyre, megnézem mindent, ami érdekel, majd lemondom, veszem a következőt, arra előfizetek, és kb. Annyi tartalom van rajta, egy hónapra meg tudom nézni. Tehát évben annyi tartalmat tesznek fel, annyit generálnak, vagy annyit választanak be az adatbázisukba, amit én egy hónap alatt meg tudok nézni, mondjuk 10 filmcímet, vagy 10 sorozattételt.
És látsz erre lépéseket amúgy, hogy kialakuljanak ezek a már említett nagy felületek, tehát a streaming szolgáltatók, mivel ugye anyagi nehézségekkel küzdenek, tehát lehetett hallani, hogy a legnagyobbak is, tehát most olyan márkák, amiket a legtöbb hallgató ismer, azok is jelentik, hogy hát azért bajban vagyunk anyagilag, azért szervezzük ki a munkaerőt Indiába, mert ott olcsóbb, és stb. Tehát rengeteg ilyen történet van, tehát rá lesznek erre kényszerülve, és valóban, hogyha nagyon bébi lépésekkel is, de elindultak ebbe az irányba.
Itt ugye az egyik van nagy párcban, az N betűvel kezdődő és a Flix-el végződő, mert hogy amögött nincsen egy másik nagy cég. Azért ne felejtsük el, hogy a többi, akár az almás logós is működtet egy streaming szolgáltatót, de van egy óriási nagy céges portfólió mögötte, tehát nem kell önmagában nyerességet termeljen, vagy nincs az a nyomás rajta, hogy csak abból a portfólióból termelj nyerességet, ott az elektronikus kütyük piaca neki, ott a mit tudom én, mi más piacok neki, ugyanannak a brandnek. Van a másik, az A betűvel kezdődő és Zonnal végződő, ami mögött szintén van egy óriási nagy online kereskedelmi áruház. Tehát ők szinte csak presztízsből, vagy pluszbevételből, vagy az egész brandnek az erősítése miatt szolgáltatnak tartalmat és gyártanak tartalmat. Tehát ne felejtsük el, hogy bizonyos streaming szolgáltatók azok lesznek problémába, ami mögött nincsen egy óriási másik nagy cég, vagy egy több portfólióval és dimenzióval és tevékenységgel rendelkező cég. Ugyanígy ez van a D betűvel és a N-jel végződő nagy streaming szolgáltatónál is. Tehát mögötte van egy másik portfólió.
Azt mondják a közgazdászok, hogyha van egy üdítőautomata, gondoljunk egy népszerű és nagyon egészségtelen üdítőitalra, majd mellé teszünk egy másik üdítőitalautomatát, ami annak a konkrét konkurenciája, akkor mind a kettőnek nagyobb lesz az eladása. Ehhez képest nem ezt hozza, nem a papírformát hozzák a streaming szolgáltatók, miközben ugye azt is látjuk, hogy nagyon kényelmes olyan értelemben, hogy egyrészt legális, tehát kapunk egy lelki nyugalmat, hogy akkor nem kalózkodunk, nem károsítunk senkit, semmilyen államot, semmilyen téren. Azon kívül meg tudom állítani, ki tudok menni vacsorázni, ki tudok menni a WC-re, és onnan tudom folytatni akár két nap múlva is, ahol abba hagytam az előtti, vagy az egy héttel az előtti este. Kérdés, hogy mire fogok emlékezni. Hogyan változtatta meg ez a filmnézési szokásokat, most kimondottam, mert amikor el kellett menni a moziba, akkor végig kellett nézni. A CD-ket, DVD-ket is végig kellett nézni, vagy megjegyezni másodpercre, percre, hogy hol tartunk az adott filmben, de most a streaming felületek ezt megjegyzik helyettük, nem kell fárasszuk magunkat.
Itt két jelenség is van egyszerre szerintem, ami paradox módon együtt jelentkezik. Egyrészt a kínálatbőssége. Tehát mindjárt ismerjük azt az élményt, amikor vásárolni kell egy bizonyos terméket, és ott állunk a szupermarket polcánál, és legalább 100 féle parizerből, vagy sonkából lehet választani, és akkor van egy nyomás rajtunk, oké, de akkor melyik a legjobb? Ugye, hogyha egy lenne, akkor azt vennénk meg, és nagyon egyszerűen le tudnám bonyolítani ezt a történetet. A másik, hogy tehát egyrészt ugye óriási a kínálat, nem is tudjuk, hogy mit akarunk nézni esetleg aznap este, és oly sok minden közül kell választani, meg lehet választani. De ugyanakkor nagyon be is szűkíti a filmfogyasztásunkat, hiszen azt fogyasztjuk, ami nagy fogyasztásra volt számba. Ez alatt értem azt, hogy ma egy nagy sikerre szánt filmnek a költségvetésének a fele, az marketingre és PR-ra megy el. Tehát az információs zajba, mondjuk a legújabb hollywoodi blockbusternek, vagy nagy sikerre teremtett és károsztatott filmnek a költségvetésének az óriási hányada az abból áll, hogy valahogy a különböző social media felületökön annak a hírét, hogy ez a film van, azt elhozzák. És minden más lenyomjanak. Minden más konkurenciát. Tehát, hogy meg a különböző kínálatok is a streaming platformokon ugye egyfajta algoritmus alapon működnek. Ha valami megnéztél, akkor onnantól az algoritmus elindít egy folyamaton. Persze nyilván ennek ellen is lehet állni, és lehet keresni filmeket, és akkor megnézni, hogy melyik felületen van fent, csak hát ez a fogyasztási hozzáállás, ez sokkal ritkább. Tehát ugye miért nézzünk filmeket általában? Legtöbbünk azért néz filmet, mert lejárt a munkanap, fáradt, hazamegy, bekapcsolja a tévét és ki akar kapcsolódni. Tehát bekapcsolja a kikapcsolódás gombot, ha úgy tetszik. És nem szeretett túl sokat foglalkozni azzal, hogy mit nézzen és hogy keresse ő elő és hogy tudja elérni. Tehát a megfáradt modern ember számára már az is egy távolság, hogy a távirányítóért kell nyúlni. Nem az, hogy akkor elmenjünk moziba. Ugye? Mert az egyrészt időbe telik, emberek vannak, nem kényelmes trénadrágban nem menni, mégse színház a mozi, de azért trénadrágban nem tudunk elmenni, tehát hogy nagyon önkényelmes. A televíziás óta tudjuk, hogy ez a rettentő kényelmes formája. És ugye az, hogy mi jut el hozzánk, az is kényelmesítve van, hiszen ott van ömlesztve. De ez egyszerre áldás és átok is szerintem.
Nehéz megmozdulni a távirányítóért is, nem hogy a moziba elmenni, ugye, ahogy te is fogalmaztál, de hogy a filmek esetében most akár stúdiókra gondolva, akár streaming szolgáltatókra gondolva, akár csak filmfajtákra gondolva, most tudom, hogy van két szuperhősös tábor, aki egymásnak szokott feszülni a filmek terén, nem alakul ki, vagy nem tud kialakulni egy ilyen márkahűség, hogy akkor én ezt a streaming szolgáltatót használom, mert számomra ez a szimpatikus?
Nem tudom őszintén, most ugye a két szuperhősös univerzum az ugye a történetekhez fűződő identitásunkat mozgatja meg, hogy a márkahűség működik-e egy bizonyos szolgáltatónál, hát én ezt nem tudom, szerintem nem olyan erősen. Szerintem nem olyan erősen, mint ahogy mondjuk egy filmes univerzumhoz kapcsolódunk. Tehát, hogyha tegyük fel a Star Wars a kedvenc filmes univerzumom, és eddig az X platformon volt, és átkötött az Y-ra, akkor lehet, hogy az X platformot ott hagyom is meg az Y-ra, mert ott a Star Wars. Tehát én valahogy így tudom elképzelni az általános működést. Most... ezt nem tudom, én már nagyon rég nem követem a szuperhős sztorikat, mert nagyon meguntam, és nem csak én vagyok így, hanem most a legutóbbiak veszteségesek is voltak mindenféle szempont, úgyhogy lehet, hogy ennek a szuperhősös őrületnek vége van egy ideig remélem.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy abban a korban, amikor a már említett emberek, ne általánosítsunk, de sokan közülünk lusták elnyúlni a távirányítóért, nem hogy felöltözzenek, elmenjenek a moziba, majd a filmnézés után onnan hazamenjenek. Hogyan fog alakulni a filmfogyasztás jövője?
Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Én mindig ezt a véleményem szerint tényleg ez van, hogy ugye a bakelitlemez sem halt ki, holott az egy lassan 100 éves műfaj, még mindig el lehet menni és lehet venni bakelitlemezeket, sőt, még second hand bakelitlemez is működött egy olyan kisvárosban, mint Marosvásárhely. Tehát egy presztízs, egy nis szórakozási formává fog alakulni, tehát aki mondjuk gondolkodni is akar majd filmnézés után, az elmegy a művészmoziba, és néha napján 100 filmből egy talán olyan a plázákban is, tehát megmarad egy ilyen szűk elit közönségnek, ha úgy tetszik, a filmszínházi filmélmény, de ez nem azt jelenti, hogy nincs, mert sok kicsi összeadódik, és látjuk azt, hogy lehet ezt így is. Most például a mozikban két olyan film is megy, ami Cannes-ban díjnyertes film volt. Úgyhogy bekerülnek néha ilyen filmek is, akár egy pláza kínálatában. Az, hogy ugye már telefonon fogyasztunk sokszor streaming platformos tartalmakat, az nyilván lehet egyfajta mozi halálként is értelmezni. Így a 2023-as adatok azt mutatják, hogy a sorozatokat és egyéb ilyen streamingre szánt tartalmaknak a majdnem 50%-át már okostelefonon fogyasztjuk, de azért a klasszikus filmkészítő még mindig úgy gondolkodnak, hogy valahol egy nagy vászton fogjuk megnézni ezeket a filmeket. Az azonban érdekes, hogy a telefon, az okostelefon jelensége a filmekben, és akkor ez zárom is a gondolatomat, hogy ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon, ahhoz képest, hogy mennyit töltünk az okostelefonunkkal, a mai modern világban játszódó történetek szereplői nem nagyon töltenek a filmekben időt a készülékeiken, mert egyszerűen nem filmszerű az, hogy valaki telefonozik. Ugye, tehát most tanulmányt kezdtem el olvasni, aztán nem volt időm befejezni, hogy ahhoz képest, hogy átlagban mennyit fogyaszt egy amerikai állampolgár telefontartalmat, mennyit bütyköli a kütyüjét, ahhoz képest a filmek szereplői tized annyit bütykölik ezeket a kütyüket. Egyszerűen filmszerű. Tehát ugye kínlódnak a filmesek is, hogy mutassák be filmszerűen a telefonképernyőket. Általában szokott lenni a megoldás, hogy akkor legegyszerűbben lefilmezik, hogy még SMS-ezik a főszereplő, de vannak látványosabbak, hogy kiíródik a filmképre, úgy, hogy mit beszélgetnek, mint egyfajta hologram. De sokszor ugye a legizgalmasabb dolgok akkor történnek, amikor valahogy a filmes telefon, vagy a telefonos filmes esztétika megjelenik a filmben. A pandémiában rengeteg ilyen film volt, elsősorban horrorfilmek, amik Zoom beszélgetéseket megmutatva játszódtak, vagy különböző chatszobában játszódó ilyen parafilmek, és ezek nagyon érdekesek tudnak lenni. Tehát a Skype horror, ez egy ilyen, vagy Zoom horror, ezek ilyen fogalmak voltak a pandémiában, rengeteg ilyen kis költségvetésű fura film készült. Vagy ugye, hogy lehet kreatívan használni, és akkor ezzel be is fejeztem, aki látta a Rádu Zsudénak, aki az egyik legünnepeltebb román filmrendező, a Ne vár túl sokat a világ végétől című filmjét, azt láthatja, hogy milyen kreatívan tudta a rendező a vertikális telefonnal készült videókat integrálni a filmnek a szövetébe. Tehát itt megint kreativitástól függ, meg filmalkotó kreativitástól, hogy az új mediális képformátumokat, vagy képeket hogyan integráljuk, és hogy lehet mondjuk filmes, művészfilmes kifejező eszközzé formálni. Ez csak kreativitás kérdése. Ugyanúgy, hogy a VHS korban megjelent a VHS horror, vagy a VHS inzertek a különböző filmekben. Ugyanúgy gondolom, hogy ezek új képi formákat szülnek, amit érdekesen lehet majd használni, alkotója válogatja.
Legyen akkor ez az árszó, de magáról a vertikális filmekről, a rövid filmekről, a közösségi médiáról javasolom, hogy a közeljövőben beszélgessünk hosszabban is, hiszen itt számos kérdés van, akár a VR filmek, a virtuális valóság filmek tekintetében is.
Úgy legyen.
Németh Szabolcs előtt filmkritikus újságíró, köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.